Hello, sziasztok! Nagy Gábor, és ez itt a Kereső Optimalizálás kedden Nagy Gáborral podcast show. Hello, sziasztok! Itt vagyunk a Simpla kertben, és mai vendégem Szuhi Brigitta, az Allright Communications PR ügynökség alapítója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és örülök, hogy itt vagy.
Sziasztok, köszönöm szépen először is a meghívást, nagyon örülök, hogy gondoltál rám, illetve hogy egy kicsit mesélhetek magamról és az ügynökségünkről. Bármilyen kérdésre nyitott vagyok, úgyhogy hajrá!
Oké, küldjük akkor a kérdéseket. Tehát ugye annyit tudunk most rólad, hogy egy marketing és PR ügynökség, vagy PR és marketing ügynökség alapítója vagy, és ugye ez egy nagyon érdekes dolog, de mit tudsz arról mondani, hogy mondjuk gyerekként te már tudtad, hogy te ilyen nagy dumás vagy, és ezért lett az ügynökség, vagy sajtólista volt a jeled az oviba, vagy hogy alakult ez az út nálad?
Hát igazából ez egy eléggé bonyolult irány volt. Kezdem kicsit régebbről. Gyerekkoromban nagyon sokáig színésznő szerettem volna lenni, mert kifejezetten vonzott ez a szakma, hogy valamiféle értéket teremteni, hogy kommunikálni, hogy másoknak előadni, különböző szerepekben részt venni. És amikor ezt a pályát elkezdtem, még a Győri Nemzeti Színházba jártam egyébként stúdióra, és ott tanulgattam ezt a szakmát. Volt lehetőségem egy-kétszer szerepelni, főleg így a társulaton belül, és rájöttem, hogy iszonyúan izgulok. Egyszerűen nagyon féltem kiállni a színpadra, ami meglepő volt, mert beszélni pedig mindig is nagyon szerettem, illetve szerepelni is szerettem, de megfigyeltem azt, hogyha egy valamilyen szerepet kellett magamra úgymond vennem, vagy erőltetnem, akkor nagyon izgultam, és nem tudtam igazán kibontakozni, és ezért gondoltam, hogy keresek valami olyan szakmát, amit ehhez valamilyen formában tudok kapcsolni, és így esett a választás a kommunikációra. Akkoriban még nem tudtam, hogy ennek pontosan melyik irányát fogom képviselni, viszont ebben a szakmában láttam valamiféle olyan potenciált, amit egy kicsit mégiscsak köthetek a színészethez. Lehetőségem lesz kommunikálni, előadni, emberekkel beszélgetni, ismerkedni, és végül is így kerültem erre a pályára, még az egyetemre annó.
És ez azt is jelenti, hogy akkor te kiskorod óta mondjuk ilyen dumás csaj voltál?
Igen, bizonyos szituációkban igen. Nem mondom, hogy mindig, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amik engem is zavarba hoznak, de alapvetően mindig is nagyon nyíltan kimondtam a véleményemet, és egyébként ez a mai napig nem változott. Alapvetően egy őszinte embernek tartom magamat, és pont ebből kifolyólag mindig az ügyfelekkel, partnerekkel, mindenkivel nagyon őszintén és nyíltan kommunikálunk.
Ez nem szokott bajt okozni, azért legyünk őszinték?
Volt belőle már probléma, de alapvetően egyébként inkább azt veszem észre, hogy ez a fajta ilyen konstruktív kommunikáció inkább békés együttműködéseket szokott szülni. Vagy az történik, hogy megtaláljuk a közös hangot, és akkor onnantól kezdve tényleg, mintha egy kvázi barátként is tudnánk egymással kommunikálni, vagy már az elején elválnak az útjaink.
Aha, jó, hát akkor erre majd visszatérünk később. Mondtad ugye, hogy volt akkor egyetem, ez valamennyire szakmába vág, vagy teljesen más tanultál?
Nem, abszolút ezt tanultam. Alapszakon a Szent István Egyetemen tanultam, Gödöllőn kommunikációt, ott üzleti kommunikátor szakirányon tanultam, illetve utána pedig a Budapesti Metropolitan Egyetemen tanultam szintén kommunikációt, de ott már ugye mesterszakon.
Aha, na milyen érdekes, pont ott támasztottam le az autót a Metropolitan tövében. Akkor
véletlenek nincsenek.
Igen, tudtuk, hogy ez itt még lesznek összefonódások. Akkor abban segíts egy kicsit, hogy lássuk, tehát hogy elvégezted az egyetemet, kitanultad akkor a szakmát rendesen, mesterfokozaton, mi történt utána?
Utána egyébként elkezdtem a marketingnek, és azon belül is, hát inkább a salesnek a legaljáról indultam, tehát a hideghívásoktól kezdve ilyesmikkel foglalkoztam. Hát ezt ki kellett ezt az utat járni igazából. Ott egyébként hasznos volt, mert tanultam egy csomó mindent viszonylag fiatalon, és utána pedig elkezdtem projekt alapon saját dolgokkal foglalkozni, akkor kezdtem el kitanulni az ilyen közösségi média világát, illetve írtam időnként magazinokba is, illetve novellákat egyébként nagyon szerettem írni. És aztán elkezdtem dolgozni egy sales house-nál, ami egy felsőoktatási hirdetési felületeket értékesítő sales house volt, ott tulajdonképpen sales-esként dolgoztam, és nagyobb cégekkel, KKV-kkal és még multikkal is voltunk kapcsolatban. Egyébként a kapcsolati tőkémet ezt rendesen megalapozta, úgyhogy nagyon örülök annak az időszaknak, annak ellenére, hogy egyébként végül nem a sales területén, hanem a PR kommunikáció területén folytattam az életemet, viszont ez a fajta sales mentalitás, ez abszolút megmaradt, és egyébként ez is egy mélyről jövő dolog. Emlékszem, hogy annó, amikor még gimnazista voltam, akkor a tanárom azt mondta, hogy én még az eszkivóknak is eladnám a havat, ami akkor így viccesen hangzott, de egyébként nagyon szeretem a salesnek ezt a meggyőzés részét. Úgyhogy tulajdonképpen én azt mondanám, hogy egy PR szakember vagyok, sales mentalitással, vagy egy ilyen sales-esebb mentalitással is, tehát tulajdonképpen az érzelmet, az értelmet, a meggyőzést, mindent szívesen keverek.
Ezt gondolom, ezt szeretik az ügyfelek, mert ugye azért valljuk be, tehát amikor az előző adásokban is mondjuk Juhász Péternél, aki ugye PPC guru, és nála is az volt a fő egyedi érték, hogy ő egy ilyen nagyon sales központú fickó, és ugye ezt az ügyfelek imádják, mert akármit mondjuk el akarsz adni marketinget, vagy akár PR-t egy ügyfélnek, akkor ott van az első kérdés, hogy oké, hogy lesz ebből pénzem, válaszolj erre valami jót, különben nem beszélgetünk tovább. Tehát gondolom az ügyfeleknél ez nagyon hasznos.
Igen, abszolút. Én is azt veszem észre, hogy szeretik, hogyha olyan emberrel beszélgethetnek, vagy olyan emberre bízhatják a pénzüket, aki maga is egyébként ilyen sales orientált. Viszont én ezt mindig is nagyon fontosnak tartottam elmondani, hogy soha nem azt a részét képviseltem a salesnek, hogy én most valamit el akarok adni bármi áron, hanem mindig kifejezetten azt szerettem volna is úgy eladni, amire szüksége van az ügyfélnek. Tehát hiába volt valami valaha több pénz, jobb pénz nekem, vagy bármi, nem, soha nem adtam el azt, amire úgy éreztem, hogy egyébként nincsen szüksége, hanem ezt szoktuk is mondani egyébként, majd így az All Right Communications kapcsán elmondom, de alapvetően mi úgy kezeljük mások pénzét, mintha az a saját pénzünk lenne. Tehát semmiféle felesleges költekezésben nem megyünk bele ügyfél részről sem.
Aha, tehát akkor ti nem azok vagytok, akik mondjuk, ha nem jönnek az eredmények, akkor még azt mondják, hogy duplázd meg a költést.
Nem.
Aha, jó.
Mi felülvizsgáljuk, és előfordulhat még akár az is, hogy nálunk kell valamit módosítani.
Aha, jó, én úgy látom, hogy ügyfél oldalról szerintem itt, ha legközelebb esetleg valakit így mikrofon végre sikerül kapni, akkor lehet, hogy vissza tudja igazolni ezeket a dolgokat. Honnan jött az ötlet, hogy kéne alapítani egy PR ügynökséget?
Tulajdonképpen a sales house után én elmentem egy PR ügynökséghez dolgozni. Ott dolgoztam közel másfél évet, nagyon széles palettán mozogtak az ügyfelek, és akkoriban nagyon megszerettem ezt a részét a szakmának, tehát kifejezetten a PR kommunikáció az, ami így egyre jobban bekúszott a szívembe. És aztán, ahogy telt múlt az idő, nyilván az emberben kialakul az, hogy mik azok az értékek, amiket ő képvisel, és hogyha saját ügynöksége lenne, akkor mi az, amit másképp csinálna mondjuk ahhoz képest, amit a piacon lehet. És akkor egy barátommal már régóta fontolgattuk, hogy valami közös projektbe kellene kezdeni, és tulajdonképpen ezért ketten Gyurival, Popovics Gyurival megalapítottuk ezt a tulajdonképpen brandet, mert cégformátum szinten még nem működik, de egyébként ügynökségnek mondjuk ugyanúgy, mert a felállás, meg a szerepkörök, minden gyakorlatilag így működik. És gyakorlatilag akkor ketten ezt elkezdtük eleinte. És viszonylag gyorsan lekopogom. Egy éven belül nagyon szépen fejlődtünk, már az indulás is sokkal gyorsabb volt és dinamikusabb, mint amire egyébként számítottunk.
Na, hát ez egy akkor egy pozitív meglepetés, ugye, hogy jobban alakul, mint terveztük.
Persze, egyébként az a mentalitásunk, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér, ezért eldöntöttük, hogy akkor kisléptékekkel elindulunk. De pont a kapcsolatrendszer miatt, meg amiatt, hogy az a mentalitás, amit mi képviseltünk, úgy tűnik, hogy tetszett az embereknek és ügyfeleknek, ezért az indulástól számított egy-két hónapon belül nagyon gyorsan megnőtt az ügynökségi illetve ügyfél kapcsolatunk tulajdonképpen.
Uh-huh. Akkor ez azt jelenti, hogy ti ketten vagytok alapítók, és így most van. Hogy álltok?
Most úgy állunk, hogy hárman dolgozunk teljes főállásban, és további hárman pedig félállásban.
Na, ez már jól hangzik igazából. Tehát egy éves ügynökség, három főállású munkatárs és három akár kvázi alvállalkozó vagy félállású munkatárs, ez azért ez nagy eredmény, valljuk be.
Igen, egyébként, és nagyon is örülünk neki. Egyébként a terveink között szerepelt, hogy idei évnek a Q2 időszakában már négyen lettünk volna főállásban, illetve KFT-t is szerettünk volna alapítani így a nyár környékén, viszont ugye a koronavírus az nálunk is valamelyest érződött, és úgy voltunk vele, hogy akkor nem most kezdjük el ezt a tulajdonképpen befektetési időszakot, hogy most mi valamit kockára teszünk akár, és annak árán lépünk előre, hogy ki tudja, meddig tart ez az időszak, és hogy milyen eredményeket hoz, vagy inkább milyen negatív hatásokat hoz. Emiatt úgy voltunk, hogy akkor most maradunk ebben, amiben vagyunk. Ezt stabilan tartjuk. Tulajdonképpen jól is sikerült ez az időszak, úgyhogy minket olyan komolyabb veszteség nem ért. De ennek nagyon örülünk, és ezzel így most elégedettek is vagyunk. És...
Aha, tehát akkor jól értem, hogy nektek akkor ez nem volt akkora pofon, mint mondjuk szinte mindenki másnak?
Nem érzem, hogy akkora pofon lett volna. Többökből kifolyólag is. Az egyik, hogy voltak azért olyan ügyfelek, akik aktívan kommunikáltak ebben az időszakban is. Másrészt pedig mi nagyon felhasználtuk a szabadidőnket, vagy a kapacitásunkat arra, hogy a self-PR-t erősítsük. Uh-huh. És tulajdonképpen nagyon sok sajtó megjelenésünk volt ebben az időszakban. Cikkeket írtunk, különféle tanulmányokat publikáltunk, ingyenes szakmai tanácsadást ajánlottunk fel, úgyhogy arra használtuk ezt az időszakot, hogy egy kicsit magunkat is építsük, és próbáljunk egy kis szeletet nyerni a piacból.
Aha, ez mondjuk nagyon tetszik, még Vavre Balázsék is mondták, hogy az egész online-os történet azért lett így a koronavírus időszak alatt, hogy ne őrüljenek meg attól, hogy nincs mit tenni. Akkor bennetek is volt egy ilyesmi, hogy mindegy, hogy az ügyfelek mennyi munkát adnak, mi biztos, hogy elfoglaljuk magunkat, és akkor mondjuk építjük magunkat.
Igen, tulajdonképpen igen. Nagyon szeretnénk saját magunkat is folyamatosan építeni az ügyfelek mellett is, viszont ugye mindig a Schuster cipője a lyukas, ezért nem mindig marad időnk arra, hogy 100%-osan magunkra tudjunk koncentrálni ugye az ügyfelek kiszolgálása mellett, de ezt az időszakot, ezt abszolút úgymond ebből a szempontból, ha lehet ilyet mondani, pozitívként éltük meg, hogy volt magunkra időnk. Uh-huh. És emellett egyébként ügyfeleink is voltak, akik miatt meg tudtunk így maradni, ahogy.
Tehát akkor volt néhány ügyfél, aki azt mondta, hogy nem állunk le, és továbbra is dolgozzunk együtt.
Így van, és voltak még újak is.
Hoppá, na hát akkor ti nagy varázslók vagytok, tehát lehet, hogy legközelebb majd egy ilyen e-bookot ki kéne adni, hogy a koronavírus alatt hogyan szerez új ügyfeleket, mert azért én igazából még megmondom őszintén, senkivel nem beszéltem, aki így azt mondta volna, hogy nem érintett meg komolyan, sőt, még szereztünk új ügyfeleket, szóval akkor ti nagy varázslók vagytok.
Azt nem állítom, hogy bevétel szinten nem álltunk rosszabbul, mint előtte, de pont emiatt, hogy másra a kapacitásunkat ki tudtok forgatni, nem éltük meg annyira negatívként. És egyébként viszont tényleg voltak azért olyan megkeresések, meg olyan cégek, akik viszont most tudtak pont a vírus alatt egy kicsit talán jobb eladásokat intézni, webshopok például.
És akkor kenyérpirító, meg kenyérsütőgép, meg kézisújzó maszk.
Aha. Így van.
Jó, hát akkor megtaláltátok, hogy hol növekszik a piac, és akkor ráálltatok. Ez jó, ez nem egy rossz dolog. Annyiról mondj egy pár szót, légy szíves, hogy akkor ugye itt volt egy nagyon gyors bővülés, tehát akkor kettő alapító tag, és most vagytok hatan, és ilyenkor ugye pont a kommunikációs igény, a belső kommunikáció nagyon megbonyolódik, ez mondjuk nem okozott nálatok váratlan problémákat?
Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Főleg abból kiindulva, hogy egyébként eléggé különbözőek vagyunk mindannyian, ami ügyfél szempontból szerintem tök jó, mert nagyon más perspektívákat tudunk hozni egy-egy kampányba, vagy egy bármilyen aktivitásba. Viszont így közöttünk, azért időnként nyilván ennek vannak hátulütői, de összességében több a pozitív része, hogy így tudunk közösen gondolkodni, ötletelni. Kérdésedre még a válasz, hogy nyilván a kommunikáció azért nem egyszerű, főleg emiatt, hogy nagyon mások vagyunk, illetve nekem van így őszintén elmondva egy olyan problémám, hogy nekem nagyon nehéz rendszerben gondolkodnom egyébként. Uh-huh. Ez így furcsa lehet, meglepő lehet. Nekem nagyon gyorsan pörög az agyam. Már bocsánat, nem akarok itt nagyon...
Nem néztük le senkit ezzel.
Nem, csak hogy nem jellemző rám, hogy itt így túltolom az egót, de hogy elég gyorsan pörög az agyam, és nem mindig tudom kellően lekövetni, leírni, összegezni. Ezért így tulajdonképpen az szokott lenni, hogy jönnek az ötletek, azokat így leírom, valamilyen módon megpróbálom azért rendszerezni, viszont van egy olyan kollégám, aki szintén ugye a harmadik főállási kollégám, aki viszont nagyon profi ebben, hogy tényleg rendszerben ki tudja dolgozni az adott terveket és aktivitásokat. Ő ilyen nagyon stratégia szemléletű személy, és akkor olyankor ugye az én kreativitásom és ötleteimet ő bele tudja rakni egy komolyabban is átlátható rendszerbe, ami nekem nem feltétlenül menne.
Aha, tehát mondjuk te vagy így egy ilyen zseni típusú, aki így előre felpörög és tolja az ötleteket így számolatlanul, és akkor kell valaki, aki mondjuk egy keretet rak az egész köré, meg az ügyfél felé egy tálalható formába csinálja, mert különben, hogyha mondjuk te prezentálnád az ügyfélnek így az ötleteidet hirtelen rendszerezettség nélkül, hát hogy az még ijesztő lenne egy kicsit.
Személyesen nincs ezzel feltétlenül gondom. Inkább, hogyha egy dokumentumot kell készíteni, akkor érzem ezt, hogy nem tudom olyan szinten rendszerbe rakni. Zseninek egyébként nem mondanám magam, van egy-két jó ötletem, de a kollégáimnak is van, úgyhogy mindannyian zsenik vagyunk valamilyen területen. Igazából szerintem ez kb. Minden emberre igaz.
Na jó, akkor menjünk egy kicsit tovább, hogy akkor ugye hatan vagytok, és akkor gyorsan bővültetek. Volt esetleg olyan pont, amikor azt mondtad, hogy oké, nagyon pörgünk minden, de annyira bonyolult lett az élet, hogy egy kicsit már így visszasírom, milyen jó volt esetleg magamnak dolgozni, tehát hogy esetleg túl sok ez?
Hát visszasírni nem fogom sose. Borzasztóan élvezem ezt egyébként, hogy így tényleg tudunk közösen építkezni, meg hogy azt csinálom, amit szeretnék, akkor, amikor szeretném, mindig mindent feladatot elvégzünk, de közben nincsen, tudod, ez a kötött struktúra, hogy akkor te most 8-tól 5-ig ott ülsz az irodában, és mindenképpen ott kell lenned. Ami nehézséget okozott, az ugye a korábbi témához köthető, hogy amikor hirtelen sokan lettünk, és kellett az, hogy folyamatokat optimalizáljunk, meg hogy tényleg megtaláljuk, hogy mindenkinek pontosan hol a helye, miben erős, mindenki azt csinálhassa, amit szeretne, akkor az információ áramlás, meg ezek a folyamatok egy kicsit megnehezítették a dolgokat, és talán voltak olyanok, amikor mondjuk duplán kommunikáltunk valamiről, mert némelyikünk e-mailezni szeret, némelyikünk Facebookon szeret beszélgetni, más valaki egy egészen más platformot szeretne használni, és akkor ezeket bele kellett rakni valamiféle keretbe, hogy akkor mi az, amit minek hol a helye tulajdonképpen. És akkor ott volt egy ilyen komolyabb beszélgetés, hogy akkor találjuk ki, hogy melyik platformon pontosan, hogyan és miről kommunikálunk, és mármint egymás között, tehát így belső kommunikáció szintjén, és ezt megoldottuk, úgyhogy lekopogom, most már egyre jobban megy, tanulni meg mindig van hova.
Aha, tehát akkor az sikerült, akkor esetleg valamilyen közös platformot találnotok, vagy bevezettetek valamit, Slacket, vagy ilyesmit, vagy hogy lett ez megoldva?
Tulajdonképpen új rendszereket annyira nem, tehát nem kezdtünk el használni Slacket, vagy Asanát, vagy ilyesmit. Egyszerűen szabályokat hoztunk, hogy milyen témának hol van a helye. Aha. Tehát például nem csatolunk dokumentumot Facebookon.
Aha, na ez jó, igen, mert gondolom erre azért volt példa, hogy esetleg lett volna igény akár ügyfél oldalról is, hogy rád irogat mondjuk még esetleg Messengeren, és akkor ezt intéz, azt intéz. Volt esetleg ilyen, hogy egy kicsit így kezdett összekavarodni mondjuk a munka és a magánéletnek a határa?
Van egyébként ilyen. Hát nem titok, hogy én mondjuk szoktam az ügyfelekkel Facebookon beszélni, pusztán abból kifolyólag, hogy időnként csak a gyorsabb számomra az ottani kommunikáció, de az ügyfelekkel is abszolút tartjuk ezt, hogy ha valamiféle kampányt tervezünk, vagy valamilyen anyagot készítünk számukra, grafikát, vagy bármit, akkor azt most már a legtöbb esetben e-mailben küldjük el, és ott érkeznek ezek a típusú beszélgetések, vagy megbeszélések. Ha valami SOS van, vagy akár csak egy kisebb ötletelés, akkor az meg nyilván számomra elfér a Facebookon is.
Aha, de hát akkor valamennyire sikerült azért mederbe terelni ezt, hogy a fő kommunikációs csatorna mondjuk az e-mail, amikor anyagokat küldünk, meg mondjuk stratégiát, de mellette, ha mondjuk ő meglát valamit az utcán, és meg akarja kérdezni a véleményed, akkor azért mondjuk rád írhat Facebookon.
Így van, és ez egyébként főleg a havidíjas ügyfeleknél szokott így lenni, mert hogy vannak projekt alapú ügyfelek, ott általában szigorúan e-mailen kommunikálunk, ott nem is feltétlenül alakul ki ez a barátias stílusú beszélgetősebb légkör, amellett, hogy egyébként jó a kapcsolat velük is, de a havidíjasoknál ugye akkora a pörgés, meg annyi mindent tervezünk hónapról hónapra, hogy ott azért időnként becsúszik egy-egy közösségi média beszélgetés.
Mondjuk nem tűntök így egy ilyen vaskalapos ügynökségnek, tehát akkor ez más, mondjuk van, aki tényleg így élből elutasít mindent, tehát hogy teljesen ki van zárva, de akkor nálatok mondjuk, ahol van egy hosszabb kapcsolat, ott akár ez így beleférhet.
Igen, részemről mindenképpen. Egyébként nem feltétlenül gondolkozunk erről mindannyian így, de ezt abszolút tiszteletben tartjuk, és pont ebből kifolyólag, hogyha van olyan kolléga, aki ezt nem szereti, mert mondjuk őt zavarja, hogyha folyamatosan pittyeg a telefonja, és nem néz rá néhány órán keresztül, és akkor ott van, hogy nem tudom, 26 értesítés, és nincs kedve ezt így visszaolvasgatni, akkor őt ezt tiszteletben tartjuk, és ő neki mondjuk akkor az adott ügyféllel való közös csoportban, vagy közös beszélgetésben nem kell ott lennie, hanem én ezeket korrigálom, általában én vagyok az ügyfélkapcsolatért felelős ember, és ha valami olyan fontos információ van, ahol a többieknek a segítségére, vagy olyan feladat van, ahol a többiek segítségére nyilván szükség van, akkor azt meg konkrétan a feladatot adom tovább, mármint hogy osztom uh-huh. meg velük, és nem kell nekik aprólékosan végigolvasni a beszélgetést, ami alatt eljutottunk a feladatnak a megvalósítási szintjéhez.
Jó, arról mondj nekünk egy pár mondatot, hogy ugye PR ügynökség azért van jócskán, tehát hogy nektek, te hol látod, hogy hol van nektek a piacotok, vagy a piacon hol van a ti helyetek ezzel az ügynökséggel?
Ugye mi még egy kis ügynökség vagyunk, így ebből kifolyólag ilyen multiknál még nem igazán látom magunkat. Szakmailag azt gondolom, hogy megállnánk a helyünket, főleg, hogy olyan háttérrel jövünk, hogy többünknek volt multi tapasztalata. Viszont ugye a tender folyamatokat, meg az ehhez hasonló dolgokat egyelőre egyéni vállalkozós rendszerben nem igazán lehet megvalósítani. Tehát így pusztán ez is az egyik akadálya tudna lenni. Egyébként KKV-kkal dolgozunk jelenleg, én azt mondanám, hogy most egyelőre nekünk ez a piacunk.
Uh-huh. Tehát akkor nem nyom azt azért, hogy nem kopogtatnak a multik esetleg még, de látjátok, hogy esetleg eljön az ideje ennek.
Igen, abszolút nem nyom azt egyébként, illetve az előző témára egy kicsit visszakanyarodva, hogyha multi légkörben kezdünk el dolgozni, ott meg megint majd szükség lesz egy belső megbeszélésre és egy valamilyen szintű szemléletváltásra, mert nyilván amit egy kisebb ügyféllel meg lehet beszélni, vagy lehet akár online is bizonyos szinten ötletelni, meg kommunikálni mondjuk egy közösségi média felületen, azt egy multival nem valószínű, hogy megteheti az ember. Bár egyébként erre is van ellenpéldám, mert volt olyan vezetőbeosztású ismerős, aki ugye multinál dolgozott, és korábban, amikor még másik ügynökségnél dolgoztam, akkor időnként, ha olyan volt, akkor beszéltünk akár még Messengeren is, de ott azért nem az a jellemző.
Uh-huh. Ha mondjuk előállna egy olyan helyzet, hogy a cégnek a fejlődése oda vezetne, hogy mondjuk választanotok kell, hogy a multikra rámentek, és mondjuk ezért fel kell áldozni mondjuk a kisebb ügyfeleket, akkor szerinted ezt hogy élnéd meg, vagy mit fontolnál meg ilyenkor, ha előállna egy ilyen döntési helyzet?
Jó a kérdés. Nehéz erre mit válaszolni.
Miket vennél figyelembe, vagy mit gondolsz, hogy ilyenkor mire gondolnál, azt látnád, hogy erre fele megy mondjuk a cégnek a fejlődése?
Amellett, hogy nagyon szeretjük a szakmai kihívásokat, mindannyian eléggé emocionálisak vagyunk, emberközpontúak, tehát számomra mindenképpen fontos lenne az, hogy ha egy multival kezdünk el dolgozni, akkor ott is pontosan ugyanaz a kölcsönös tisztelet, kölcsönös szimpátia meglegyen, mint a kisebb cégeknél. Tehát, hogyha a multival való közös munka és a remélhetőleg sok pénz rovására menne az, hogy mi mondjuk jól érezzük-e magunkat, és azt érezzük, hogy az ügyféllel egy jó, kellemes stílusban, egyébként egy pozitív légkörben tudunk együtt dolgozni, akkor én azt mondanám, hogy nem szívesen áldoznám fel. Inkább lemondanék arról, és maradnék a kisebb cégeknél, de ezt a fajta mentalitást, amit mi képviselünk, ezt én mindenképpen szeretném megtartani.
Igen, mert ez érdekes dolog, mert ugye azért hogyha az ember multikat szolgál ki, akkor valamennyire azért az egy másfajta cég, mint aki ki tud szolgálni mondjuk egy KKV-t vagy több KKV-t, és ott tényleg felmerül ez a dolog, nem véletlenül kérdeztem, hogy velük azért mondjuk multikkal együtt dolgozni, az egy a cégtől egészen mást kíván, mint amit mondjuk egy KKV ügyfél felé kell egy cégnek produkálnia. Tehát akkor azt mondod, hogy úgy döntenéd el valószínűleg, hogy jól tudjátok-e érezni magatokat ebben a szituációban, vagy esetleg fel kéne adni magatokból valamit azért, hogy a multikkal dolgozzatok.
Persze, igen, és egyébként én nem mondom egy szóval sem, hogy most a multiknál mindenki vas kalapos, és hogy olyan törvények vannak, amik aztán áthághatatlanok. Nyilván találkoztam pozitív és szimpatikus emberrel kis cégnél is, multinál is, találkoztam ugyanúgy számomra negatív személyiségtípussal kis cégnél és multinál is, csak az általános tapasztalatom, meg amiket így azért hallok innen-onnan, hogy a multinál azért ez a kötöttebb struktúra, meg a picit talán így a jobban megfáradt emberek kevésbé tudják azt a fajta közvetlenséget tartani a partnerekkel, ügyfelekkel, amire mi például vágyunk.
Tehát akkor azt is mondhatjuk akár, hogy ugye egy kisebb ügynökségnek van ott is lehetősége, hogy sokkal közvetlenebb tud lenni az ügyfeleivel, elmer mondani neki mondjuk dolgokat, olyat, amit egy multi ügyfélnél nem merne elmondani, és mondjuk emiatt egy KKV eredményesebb tud lenni veletek az együtt dolgozás folyamán, mint mondjuk egy multi, mert nem bénítják mondjuk azok a belső folyamatok vagy belső harcok, hogy mondjuk az egyik menedzser keresztbe akar tenni a másik vezetőnek, és emiatt valami jó irányt nem fogad el tőletek, tehát esetleg ez is lehet egy pozitív hozadéka ennek, hogy mondjuk ti dolgoztok kisebb cégekkel.
Igen, így van. Egyébként a véleményünket azt mindig vállaljuk, tehát elmerjük mondani a multinak is, csak nem biztos, hogy értő fülekre talál.
Oké, akkor az előbb itt megbeszéltük, hogy mi a helyzet a céggel. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen egy PR-osnak a valódi munkája, mert ugye mi annyit tudunk így a PR-osokról, amit így a Sex és New Yorkból tudunk, hogy Samantha megjelenik fényűző partikon, nagyon köldökig dekoltált ruhában, és oda tipeg ugye tűsarkuban, és így pasikra vadászik, koktélozgat, és így jól érzi magát, és hogy nekem azért van egy ilyen gyanúm, hogy lehet, hogy nem ilyen a valóságban egy PR-os, akkor segíts nekünk, hogy mit csinál egy PR-os a gyakorlatban.
Nem ezt.
Aha, jó.
Ezt jól látod. Nyilván egyébként vannak rendezvények, ahol ott kell lenni, érdemes is ott lenni, meg egyébként én személy szerint nagyon szeretek is, mert jó új emberekkel lehet megismerkedni. Úgyhogy ez kifejezetten hozzá jön a szakmához, hogy iszonyú fontos a kapcsolatrendszer, illetve a kapcsolatteremtési képesség. De azért ez nem abból áll, hogy dekoltázsos felsőben, miniszoknyában vagy koktélruhában próbálunk oda lavírozni különböző társaságokhoz.
Most lehet, hogy egy pár emberben összeomlik egy világ, bocsi.
Hát igen, igen.
Tehát dolgozni is kell?
Sajnos,
aha,
igen.
Jó.
Egyébként, ha valaki szereti ezt a szakmát, az nem fogja benni egyébként, úgyhogy nem sajnos. Én egyébként szeretem kifejezetten, viszont sokkal fontosabb az, hogy egy PR-osnak szerintem, és ez nyilván az én szubjektív véleményem, de nagyon fontos, hogy rendelkezzen azért megfelelő emberismerettel, hogy rá tudjon hangolódni más emberekre. És ez a PR szakma, ez ebből a szempontból nem csak egy ilyen fényűzés, hanem itt gyakorlatilag egyszerre vagy te rendezvényszervező, life coach, pszichológus, minden is egyben, mert tulajdonképpen míg a marketing, vagy a marketing kommunikáció az eladást szolgálja főleg, a PR kommunikáció az a bizalomteremtés, az, hogy a te víziódat, vagy az üzeneteidet át tud adni a közönségnek, és érzelmet tudjál belőle kiváltani. Ugye ezeket neked meg kell értened. Meg kell értened azt, hogy az ügyfelednek miért érték az, amit ő szeretne eladni, hogy mi az a mögöttes tartalom, amit kommunikálni kell, ami az emberekben kiválthat valamiféle érzelmet, szimpátiát. Tehát ez egy komoly tervezési folyamat. Az, hogy egyébként egy partira elmész, és ott kapcsolatokat teremtesz, az egy nagyon minimális része. Ez fontos akár a sajtókapcsolatok miatt is. Viszont a másik téma, hogy a PR-ról sokan azt hiszik, hogy a sajtó megjelenéseket jelenti, de azért itt jóval, jóval tágabb dolgokról van szó, kezdve attól, hogy onnan, hogy gyakorlatilag ugye a márkaképet meg kell alkotni, üzenetrendszert kell alkotni, meg kell tudni fogni, hogy mik azok az extra dolgok, amik érzelmileg tudnak hatni az emberekre, a mi termékünk által jobban, mint más termék által, úgyhogy itt sokkal, sokkal szélesebb körű feladatról van szó.
Aha, tehát nem is annyi, hogy partikon páváskodunk, nem is az, hogy kifizetünk egy pár PR-cikk megjelenést újságokban?
Nem, abszolút nem. Stratégiatervezést igényel, és annak a megvalósítása azért komplexebb folyamat, nem merül ki a sajtó megjelenésekben.
Aha. Tehát akkor nem az a jó PR-os, aki jól néz ki egy koktélruhában, hanem?
Aki tud beszélni az emberek nyelvén.
Aha. Te mit mondanál, hogy mitől lesz, vagy milyen egy jó PR-os?
Szerintem egy jó PR-os nagyon jól tudja gyakorolni az aktív figyelmet. Nagyon jól tud hangolódni ügyfélre, termékre, kifejezetten érdekli, hogy mi az, ami emögött van érzelmileg is, és termékelőny szintjén is, és kellően meg tudja fogalmazni azt az értéket, amit aztán a helyes csatornákon és módszerekkel át tud adni a közönségnek. Elnézést egyébként, hogy itt megszakítottam, csak a fúró itt nekem jelezte, hogy nem sokára lejár az időm.
Nem baj, nem vágjuk ki, ez az életbe bekerült ide a podcastbe.
Igen. Illetve bocsánat, egy dolgot még szeretnék elmondani, mert elhangzott tőled, hogy nem arról szól, hogy megvásárolunk néhány PR cikket. Mi nem is szeretjük ezt egyébként. A sajtó megjelenéseink azok általában nem fizetett médiavásárlásból állnak. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy soha nem volt rá példa, viszont pont a tudatos kampánytervezés vagy az akciótervezés miatt mi úgy szoktunk tartalmat gyártani, hogy valamilyen sztorit köré építünk. Tehát akár csinálunk egy kutatást, vagy megszólaltatunk egy szakembert, bevonunk egy pszichológust, valami kreatív dolgot találunk ki, minden esetre úgy építjük fel a tartalmat, hogy amögött tényleges munka van, több munka van, mint egy cikk megírása, és ezáltal a sajtónak jó eséllyel értékes tud lenni az anyag. Tehát nem a szélszeseken keresztül kerülünk be az újságba, hanem újságírókon, szerkesztőkön keresztül, azáltal, hogy olyan tartalmat tudunk nekik szolgáltatni, amit ők maguk is egyébként érdekesnek, értékesnek tartanak, és nem arról szól, hogy ez és ez a termék, ezért és ezért vedd meg, ennyibe kerül.
Aha, akkor ezt úgy is lefordíthatom, hogy mondjuk egy KKV-nek igazából ti jelenthettek akkor olyan segítséget, hogy nem kell attól tartania, hogy azt mondjátok neki, hogy jó, akkor tudunk veled együtt dolgozni, ha mondjuk leteszel pár millió forintot, és mi neked ilyen cikkekre elfüstöljük. Tehát akkor egy KKV is tud ebből mondjuk profitálni?
Abszolút. Sőt, egyébként voltak olyan projektjeink, főleg a koronavírus időszak alatt részben, amiatt, hogy segítsük a cégeket, hogy konkrétan sikerdi alapon vállaltunk sajtó megjelenést, tehát abban az esetben kellett fizetni, hogyha el tudtuk intézni azt, hogy legyen belőle egy valamilyen típusú megjelenés.
Hoppá, ezt gondolom, ezt szerették.
Igen, szeretik egyébként. Úgy szoktuk csinálni, hogy van egy sajtólistánk, és besoroljuk 1-3-ig a relevancia alapján. Ezt általában egyébként ügyfelenként egy kicsit módosítgatjuk, mert nem mindegy, hogy valakinek a kettes relevanciájú egy gazdasági oldal, valakinek meg az éppen csak hármas, mert egyébként beauty területen mozog, tehát mondjuk neki az nem annyira fontos az ottani megjelenés. És akkor ezeket a egyes, kettes, hármas besoroláshoz társítunk egy bizonyos összeget, ezt elküldjük az ügyfélnek, és azt mondjuk, hogy innentől kezdve akkor elkezdjük intézni a sajtómegjelenéseket. Mond mondjuk egy költségkeretet, hogy mi az, ami ne fussunk túl, tehát hogy ha mondjuk ne az legyen, hogy szervezünk neki 5 darab egyest, most csak mondtam valamit, tehát az 5 darab legrelevánsabbat, és akkor azt meg már úgymond nem akarja kifizetni, mert lehet, hogy éppen úgy tudjuk összerakni a témát, vagy úgy tudunk mögé tenni valamilyen sztorit, hogy az tényleg izgalmas több médiumnak is, akkor azért nem csináljuk azt nyilván, hogy túlfutjuk az ő előre meghatározott költségkeretét. Uh-huh. Ez egyébként a ritkább, mert ezek az ilyen projekt alapú dolgok, ami mondjuk a koronavírus kapcsán is szóba jött, de alapvetően azt szeretjük, hogyha havidíjas együttműködés során folyamatosan tudjuk ezeket építgetni, és kampányszerűen sajtó megjelenéseket szervezni.
Oké, menjünk tovább arra, hogy egy PR ügynökség mondjuk hogy szerez ügyfeleket?
Szerintem nagyon sokat számít a self-PR. Mi kifejezetten, ugye, amit korábban mondtam, a koronavírus alatt ezt a részét lovagoltuk meg a dolgoknak, hogy próbáltunk olyan tartalmakat gyártani, amik aztán megjelentek különböző médiumokban, és valamiféle szolgáltatással, tulajdonképpen ingyenes szolgáltatással összekötni. Ez nálunk mondjuk a tanácsadás volt, ami gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy felajánlottunk egy órás ingyenes konzultációt azok számára, akiknek szüksége volt ebben az időszakban, és nem mondom, hogy teljesen hátsó szándék nélkül, mert egyébként szeretünk az embereknek segíteni, de hát nyilván mindannyian pénzből élünk. Később azért azok az emberek, akikkel így kapcsolatban kerültünk, ők valamilyen formában felbukkannak az életünkben, és akár egy komolyabb megbízást is adnak, vagy adtak. Ez egyik része. A másik, hogy ilyen tanulmányt is létrehoztunk, ami egyébként egy ingyenesen letölthető tanulmány, ami fent van a weboldalunkon. Onnét is érkeztek megkeresések, ezen felül pedig elég sok érkezett így kapcsolatrendszerből, és most már ajánlásból.
Uh-huh. Tehát akkor nem kell feltétlenül így oda dörgölözni mondjuk népszerű vagy gyanúsan sok közbeszerzést nyerő cégekhez, hanem lehet úgyis piacról ügyfeleket szerezni.
Igen. Egyébként én nem vagyok ellene a hideg megkereséseknek sem, vagy akár a LinkedIn-es megkereséseknek, hogyha az megfelelő formában történik. Tervezünk egyébként majd mi is egy ilyen bemutatkozó kört, ahol ugye amellett, hogy magunkról aktívan kommunikálunk a LinkedIn-en is, most már van 500 plusz követője az All Right Communications LinkedIn oldalának, és minél több friss tartalmat igyekszünk kirakni. Így egyébként onnét is jönnek megkeresések. Én nem vetem el azt, hogy akár direktben én is megkeresek embereket, viszont erről még nem árulok el részleteket, mert ez egy ilyen különleges módon fog történni, kicsit rendhagyobban, mint a szokásos
üdvözlöm. Hát nagy durranásra készültök.
Hát nem is azt mondanám, hogy nagy durranásra, de nem egy hagyományos megkeresési levél lesz.
Aha, jó, hát végül is most egy PR ügynökségtől, ha unalom jön megkeresés témába, akkor valószínűleg nem tudnátok megélni, ha unalmasan keresnétek meg ügyfeleket.
Igen, szeretnénk a kreativitást ebbe is belevinni egy kicsit, hogy ne csak azt lássák, hogy egyébként ügyfeleknek tudunk kreatív dolgokat kitalálni, hanem mi magunk is meg tudjuk saját magunkról, vagy magunkkal szemben is csinálni.
Ezt mennyire tartott fontosnak, hogy mondjuk, ugye beszéltünk róla, hogy azért a Schuster cipője azért elég gyakran lukas, hogy mondjuk nektek a saját PR-otok milyen szinten legyen rendben, vagy ugye ez mindig nehéz ugye az embernek saját magát tolni előre, amikor mondjuk ügyfelekkel dolgozik, de mondjuk akár a saját területeteken, akár mondjuk alvállalkozóknál mennyire fontos mondjuk számodra az, hogy ha kerestek mondjuk egy grafikust, akkor az mondjuk a saját megjelenését, a saját vizuális világát mennyire rakta össze?
Szerintem nagyon fontos. Ugye korábban mondtam, hogy nem feltétlenül vagyok a rendszerben gondolkozásnak a csúcsembere, de ebben a témában egyébként igen, tehát fontosnak tartom azt, hogy következetesen kommunikáljunk magunkról, mind arculati szinten, mind szóhasználat szinten, ami egyébként SEO-ból is tök jó. Uh-huh. Másrészt meg azt, hogy rendszeresen kerüljenek ki rólunk friss tartalmak, és ha mondjuk valaki felmegy a weboldalunkra, akkor ne azt lássa, hogy 2019. novemberében került ki az utolsó blog tartalom. Aha. Hanem akár visszajáró vendég is legyen, hogyha tetszik neki, amit ott olvasott.
Jó, és ott szóba került ugye a SEO-ban, és gyakorlatilag vannak erre módszerek, amik majdhogy nem hasonló módszertant használnak, mint mondjuk ti a sajtó megjelenéseknél. Olyan is előfordulhat, hogy mondjuk egy SEO ügynökséggel együtt tudnátok dolgozni, mert végülis mind a ketten tudtok profitálni?
Igen, sőt egyébként volt is rá példa, van olyan partnerünk, akivel időnként szoktunk közös kampányokat csinálni, főként amikor a sajtókommunikációt helyezzük előtérbe, és akkor ott szokott az lenni, hogy egy témát megalkotunk, általában mi, vagy pedig közösen, és akkor ott a bizonyos megjelenéseket elintézünk mi, amiatt, mert ugye a kapcsolatrendszer, meg az érdekes tartalom, és ezek miatt, és akkor bizonyos megjelenéseket pedig a partnerrel közösen intézünk el, mert egyébként neki más típusú kapcsolatai vannak, mint nekünk, más médiumokkal van ő kapcsolatban, mint mi, és lehetséges, hogy például neki sokkal inkább a SEO irányú kapcsolatrendszere aktív.
Aha. Egyébként arról lehet valamit megtudni, hogy milyen típusú ügyfelek keresnek meg, vagy milyen típusú munkákat végeztek általában?
Ez nagyon tág egyébként. Van olyan ügyfelünk, van esküvői szektorból ügyfelünk, van VR szabadulószoba ügyfelünk, van webshop ügyfelünk, van most egy új ügyfél, egy ilyen tudásalapú kvízjáték. Velük most frissen kezdtünk el dolgozni egy hónapja körülbelül, úgyhogy nem mondanám azt, hogy most nálunk kifejezetten a, nem tudom, szórakoztatóiparból jönnek az ügyfelek, vagy a gazdasági irányból. Több felől.
Aha, tehát akkor mondhatjuk, hogy abszolút a piacról éltek, nem arról van szó, hogy valakinek a valakije, és akkor annak a haverja is megbíz minket.
Nem. Na. Nem szeretjük egyébként azt, hogy bárkit is, vagy bármilyen témát kizárunk. Amit korábban mondtam, hogy az emberi tényező az, hogy egymásra tudunk-e hangolódni, meg tudjuk-e ismerni egymás értékeit, a termék értékeit, ez sokkal fontosabb. Tehát kereshet minket meg olyan valaki is olyan területről, amivel még soha életünkben nem foglalkoztunk, hogyha megvan a szimpátia, hogyha értjük azt, hogy a termék az miért tud többet, milyen értéket akar teremteni, mit szeretne vele elérni a mondjuk a tulajdonosa vagy a megálmodója, és az számunkra elindít valamit, vagy bennünk elindít valamit, akkor mi beleássuk a magunkat a mélyébe, és nem spórolunk az időnkkel, hogy megismerjük az adott szektort, mert szeretnénk dolgozni az adott projekten.
Hú, hát ezzel feldobtad a labdát, tehát most az lesz a kérdés, hogy mondjuk jön egy swinger klub, és azt mondja, hogy figyelj, én ezt meg ezt akarom, akkor ti azt mondjátok, hogy nagyon érdekes, és akkor beássátok magatokat ebbe a témába?
Igen. Ugye mondtam, hogy az is fontos, hogy mi magunk is tudjunk vele azonosulni, úgyhogy mindenképpen megkérném először is a Swinger Clubnak a tulajdonosát, hogy mondja el, hogy szerintem mi ebben az érték, hogy mit lát jónak, hogy mit tud ezzel adni az embereknek, és hogyha azt mondja, hogy figyelj, Brigi, az az igazság, hogy én látom azt, hogy mikor tőlem elmennek az emberek, akkor elmúlik nekik ez a fajta frusztrációjuk, úgy tudnak visszamenni a munkanapokba, hogy boldogok, mert hogy egyébként levezették a felesleges feszültségüket, és jól érzik magukat, és én ezt a szemléletet át akarom adni a világnak, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy meggyőztél, nyomjuk.
Aha, és akkor mondja, hogy Fett, figyelj, jövő hét szombaton gyere el, és megnézed, és akkor ezt egy ilyen terepmunkának el tudnátok fogadni, hogy mi most dolgozunk.
Hát nem hiszem, hogy csak úgy beengednének minket ruhába, hogy körbenézzünk. A ruha nélkül meg azért ilyen szinten nem mennénk bele a dolgokba, tehát a terepmunkának is vannak azért határai. Igen. De ha egy videó felvételt mutat, akkor azt még azért ki tudjuk elemezni, hogy...
Aha, jó. Na, hát te sajnálom, ebbe beleszaladtál, ezt te dobtad fel, hogy nem zártok ki senkit, akkor ezzel... Most hirtelen ez jutott eszembe,
bocs. Messzire kanyarodtunk kicsit, de egyébként nyitottnak kell lenni, ki tudja, hogy mit hoz a jövő, meg hogy mik azok, amik értéket tudnak teremteni. Én nem gondolom egyébként, hogy...
Oké, tehát a Swinger Club tulajdonos hallgatók sem érezhetik úgy, hogy ki vannak zárva, tehát adott esetben simán megkereshetnek.
Jó, ilyenek. Szívesen fogadjuk őket.
Nagyon jó. Az előbb ugye szóba került a jövő. Te hogy látod, hogy a PR-nak itthon milyen jövőt látsz az elkövetkezendő pár évben?
Én azt látom, hogy kicsit... Az elmúlt, tehát a korábbi időszakhoz képest szerintem egyre jobban megértik az emberek, hogy mi a PR-nak a jelentősége, és hogy nem feltétlenül csak a marketing kommunikációra kell figyelni, és a leadeket generálni, és eladást hangsúlyozni ugye a termékelőnyöknek a fitoktatásával, hanem hogy a brand mögötti üzenetet, értékeket, bizalomépítést, hogy ezeket mind el kell érni, illetve hogy tudni kell stratégia szinten gondolkodni kampányokban egyébként, mert az a tapasztalatunk, hogy manapság, hogyha nincsen valami kreatív kampányterv, akkor nagyon nehéz például egy kezdővállalkozásnak elindulnia. Mert szinte nem tudsz már olyan dolgot kitalálni, ami valamilyen formában nem lenne ott a piacon.
Aha, tehát láthatatlan maradt, ha jól értem. Tehát nagyot kell gurítani ahhoz, hogy bármi megtörténjen.
Így van, így van. És szerintem a kérdésedre visszatérve most már ezt kezdik belátni az emberek. És ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy a PR-nak is most már egyre több követője van, ha lehet így mondani. Úgyhogy szerintem kezdik ezt érteni, hogy ez miért fontos.
Tehát akkor már azt mondod, hogy van egy olyan fajta megértés, hogy mondjuk nem elég kiírni azt a virágboltra, hogy megnyitottunk, mert ez így kevés ahhoz,
és hogy... És akciós a virág.
És akciós, tehát hogy ez kevés ahhoz, hogy bármi megtörténjen.
Így van, így van. Ugyanúgy el kell mondani azt, hogy megnyitottunk, és amellett, hogy egyébként nőnapi akció van, hogyha nálunk vásárolsz virágot, akkor például milyen örömet fogsz tudni okozni a szeretteidnek, hogyan segít ez a kapcsolatodnak, milyen típusú embereknek milyen típusú virág kell, és ez ennek a virágboltnak a tulajdonosa, miért a specialistája ennek a témának, és miért tudja azt, hogy milyen virághoz milyen embertípus illik, hogy milyen virággal milyen érzelmet lehet átadni, és hogy ezáltal ez miért lesz több egy szimpla virágboltnál. Tulajdonképpen egy személyi tanácsadás is lesz egyben, amivel tulajdonképpen meg tudod szólítani te azt, akit szeretsz, és valamiféle értéket tudsz számára adni.
Jó, tehát azt mondod, hogy akkor ezért szép lassan, ezért ez elkezd terjedni, tehát adott esetben már lehet, hogy kevesebbet kell magyarázni azt, hogy miért ne unalmas dolgokat mondjon magáról egy cég.
Így van.
Hogyan látod azt, hogy mondjuk a te vagy a ti ügynökségetek a következő pár évben hová tud eljutni?
Hát én bízom benne, hogy most a... Nem tudok nyilatkozni róla, hogy a járvánnyal most mi újság lesz, mert hallani mindent. De bízom abban, hogy most az őszi időszak után, ugye télen mindig van egy ilyen kisebb leállás, úgyhogy így a 2020-ra én olyan vadvágyakat nem kergetnék, de a 2021-es évben mindenképpen szeretnénk majd egy nagyobb bővülést, illetve cégformává alakulni, és az a cél egyébként, hogy egy ilyen 10-15 fős ügynökségé tudjunk válni. Nem szeretném most még, aztán persze nyilván, hogy az ember változik, vagy a tapasztalata egyre több lesz, akkor valószínűleg a hozzáállása is tud változni dolgokhoz. De jelen pillanatban én azt érzem, hogy nem szeretnék egy ilyen 30-40 fős ügynökséget, ahol rengeteg embert kell koordinálni, hanem ez a 10-15 fő, ez egy ilyen optimális létszám lehet első körben, és meglátjuk, hogy ez hogy változik a jövőben.
Uh-huh. Hogyha valaki most így ráérzett, hogy pontosan rátok van szükség, az hol talál meg titeket?
A weboldalunkon mindenképpen. Ugye az Allright Communicationsnak a weboldala az allright.com.hu, tehát a communications lerövidítve, illetve van Facebook oldalunk és LinkedIn oldalunk is, de akár egyébként személyesen engem is kereshetnek LinkedIn-en, én nagyon nyitott vagyok bármilyen megkeresésre, úgyhogy egész nyugodtan.
Oké, nagyon jó, Szuhi Brigittának köszönöm a beszélgetést, sziasztok!
Köszönöm szépen én is még egyszer a meghívást, és sziasztok!